Évfordulóhoz érkezett a Miskolci Egyetem Bölcsészeti és Társadalomtudományi Kara. 30 éve indult el a bölcsészképzés, és 25 éve alakult a kar az egyetem berkein belül. A kettős évforduló alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak, illetve felavatták az alapító dékán professzor dr. Kapdabó Lóránt mellszobrát az egyetem épületében. A bölcsészképzés elindulásában nagy szerepe volt a Miskolci Bölcsész Egyesületnek, emlékezett vissza dr. Illésné dr. Kovács Mária, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar dékánja, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Mit is ünnepelnek itt a Bölcsészettudományi Karon?
Most Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar vagyunk, és ebben a tanévben 30. éve, hogy elindult a kar. Először 5 évig egy bölcsészettudományi intézet formájában kezdődött itt el a bölcsészképzés a Miskolci Egyetem égisze alatt, majd 5 év után sikerült Kapdabó Lóránt professzor úr vezetésével a kari akkreditációt elnyerni az intézetnek, és onnantól kezdve pedig bölcsészettudományi karként működött egészen az idei évig, amikor január végétől hivatalosan is bölcsészet és társadalomtudományi kar lettünk, mint egy szimbolikus elismeréseként annak is, hogy nem pusztán egyetlen tudományos képzési területet művelünk, hiszen a bölcsészettudományok mellett a társadalomtudomány, illetve a pedagógiai képzési és kutatási terület is szerves részét képezi a karnak.
Hogyan ünnepelték meg ezt az évfordulót, hogyan zajlott az ünnepség?
Egy nagyon szép, meghitt hangulatú, felemelő élményt nyújtó jubileumi konferenciával és az azzal egybekötött szoboravatással. Kapdabó professzor úrral közösen tervezgettük ezt a 30. évfordulót, ő nagyon szeretett volna részt venni ezen a jubileumi rendezvényen, sajnálatos módon ezt már nem állt módjában megtenni, ezért úgy gondoltuk, hogy egy méltó megemlékezés és tisztelet az ő személyisége, érdemei és karalapító tevékeny mindenképpen megérdemli azt, hogy egy szoborral emlékezzünk rá, ezért ennek a jubileumi konferenciának a záró eseménye a Kapdabó Lóránt professzor úr bronzszobrának az átadása volt.
Miként alakult ki a kar egy nehézipari egyetem, úgymond utódintézményeként, hiszen még ugye a rendszerváltás előtt nehézipari egyetem volt a Miskolci Egyetem, és azért most is nagyon sok ehhez kapcsolódó kar van. Hogyan tudott a bölcsészettudományi kar, a társadalomtudomány beilleszkedni egy ilyen egyetemre?
Igen, én azt gondolom, még mindig él valahol a magyar társadalom egy részében az a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem kép, ami évtizedeken keresztül meghonosodott. Nem velünk kezdődött el az univerzitás válás, hiszen előbb a jogtudományi állam és jogtudományi kar, majd a gazdaságtudományi kar kezdte itt meg tevékenységét, és ebbe a sorba léptünk mi be, de én azt gondolom, hogy a bölcsészettudományok megjelenésével vált a Miskolci Egyetem igazi univerzitásszá, és ezt követően ugye változott meg a neve is, és vált Miskolci Egyetemmé, mint egy leképezéseként annak, hogy immáron a tudományok sokféleségét műveli ez az intézmény, majd hiszen itt van az egészségtudományi kar, itt van a Bartók Béla zeneművészeti kar is, akik szintén karrá váltak az elmúlt években, úgyhogy azt gondolom, hogy már a igazi univerzitász lettünk. De hogy hogyan is kerültek ide a bölcsészek? Bizonyára az idősebbek közül többen emlékeznek rá, hogy valamikor a 80-as évek tájékán igen erőteljes igény mutatkozott a régióban a bölcsészet és társadalomtudományok iránt, viszont nem volt képzőhely. A Miskolci Egyetem nem rendelkezett ilyen fakultásokkal, és megszületett a hiányt kielégítendő a bölcsész egyesület, ahol a kezdet-kezdetén rendkívül színvonalas képzést nyújtó intézményként tekintettünk rá, hiszen a bölcsész egyesületbe Gyárfás Ágnes vezetésével az országból a legnagyobb szaktekintélyek, legismertebb tudósok és oktatók jártak oktatni, és 100 fölötti létszámokkal indultak a klasszikus bölcsészettudományi szakok, és ezt követően indult el az a folyamat, amely ugye az államilag elismert diploma megszerzésének lehetősége érdekében próbálta egyrészt akkreditálni magát az intézményt, másrészt megkeresni azokat a megoldásokat, amelyek ebbe az irányba mutatnak, és a hallgatók szempontjából ezt mindenképpen meg kellett tenni. És valószínűleg ez is motiváció volt a tekintetben, hogy a Miskolci Egyetem áldozatokat dolgozott ennek érdekében, hiszen ezt nagyon sokáig minden fórumon elmondták a műszaki kollégáink, hogy státuszt, bért, infrastruktúrát, mindent a meglévő karoktól, a klasszikus műszaki területektől kellett elvonni ahhoz, hogy mi ide tudjunk jönni. Ezt az áldozatot azért ők sokáig érezték, de aztán ez sikerült megváltoztatni ezt a szemléletet, hiszen hatalmas hallgatói létszámmal érkeztünk ide, és a hatalmas hallgatói létszámmal járó normatíva források azok lehetővé tették, hogy az átmenetileg nehézségekkel küzdő kisebb létszámú műszaki szakok is fönnmaradjanak. Tehát mindig meg tudtuk találni az együttműködésnek azokat a formáit, amelyek mindkét fél számára szimpatikusak és elfogadhatók. És a kezdeti nehézségeket illetően azt gondolom, hogy nagyon gyorsan szervesültek a hallgatók és az oktatók is. A hallgatóink azonoknál fogva, hogy a selmeci hagyományok ebben óriási segítség és támasz voltak, fölvették a hagyományokat, vitték tovább, bekapcsolódtak ebbe, tehát egy szerves egységet alkottak az egyetem összes többi hallgatójával, és innentől kezdve azt gondolom, hogy a beilleszkedésnek az ő szempontjukból különösebb akadálya nem volt, érdekes színfoltként jelentünk itt meg. Egy folyamatosan bővülő és ugye a változó kihívásoknak megfelelni kívánó karként kezdtük el működésünket, nagyon fontosnak tartottuk, és tartjuk most is, hogy szervesüljünk a régióba, hogy az oktatás révén megpróbálunk olyan szakembereket képezni, akikre itt valóban nagyon nagy szükség van, illetve a kutatásaink fókuszába és a régió kihívásait, társadalmi kihívásait elsősorban próbáljuk megállítani, és a projekteket is fókuszálni az itteni területekre, illetve problémákra.
Milyen mérföldkövei voltak a bölcsészettudományi karnak akár napjainkig, milyen szakok jelentek meg, mely szakok tűntek el esetleg, és milyen mérföldkövek voltak az elmúlt közel 30 évben?
Hát ez nagyon nehéz történet, mert hiszen egyrészt azt kell mondanom, hogy a felsőoktatás ez egy folyamatosan változó törvényi keretek között és jogszabályi meghatározottsággal működik. Tehát folyamatos változást kényszerít ránk gyakorlatilag a felsőoktatási törvény gyakori változása. Ez azt jelenti, hogy például a képzési struktúrát illetően, amikor elindultunk, akkor egy szakos tanárképzéssel indultunk el. A klasszik bölcsészettudományi, tehát magyar történelem, filozófia, szociológia, politikatudományi szakokkal, aztán jött az antropológia is, tehát a társadalomtudományi, a bölcsészettudományi idegen nyelv szakokkal, természetesen az angol és a német szakkal, illetve a tanárképzés szakokkal. Ezt követően indult már a kétszakos tanárképzés lehetősége, a kredites képzés először. Akkor a teljes magyar felsőoktatásnak át kellett állni a kreditben, mint teljesítményértékben való gondolkodásra, és ahhoz rendelni hozzá minden hallgatói teljesítményt, órarendeket, tantervi hálót, stb. Majd ezt követően jött a Bologna rendszerre történő átállás, és ugye a Bologna rendszer az azért elég hamar kiderült, hogy a tanárképzésre nem igazán célszerű alkalmazni, akkor az kikerült onnan, és ismét osztatlan, de hogy csak a főbb csomópontokat említsem. Tehát ezek azok a változások, amelyekkel nekünk lépést kellett tartani. Nem mi indukáltuk, de a magyar felsőoktatás egésze ezeken a változásokon keresztül kellett, hogy menjen. Ezen túlmenően egy folyamatos elvárás minden felsőoktatási intézménnyel szemben, hogy a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakembereket képezzen. Ezért igyekszünk állandóan megújítani a képzési palettánkat. Az egyik talán legjelentősebb tekintetben a gyógypedagógiai alapképzés elindítása 4 évvel ezelőtt, most végez az első évfolyam. Körülbelül 400 főt tudunk a 4 évfolyamon a karon belül, az azt jelenti, hogy körülbelül 100 fő most fog végezni, lehet, hogy valamivel több, most zajlanak a záróvizsgák. Óriási igény volt rá itt a régióban, mert hogy durván 30% körül a szakember ellátottság ezen a területen. Nagyon nehéz volt meglépni, hiszen nekünk nem voltak gyógypedagógus minősített kollégáink, és az országban is nagyon kevés van, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy 1,5-2 év megfeszített keresés munka van amögött, hogy el tudtuk indítani, de nagy öröm számunkra, hogy ez így van. És még nagyon-nagyon sok ilyen mérföldkő van a képzési területeken. Ha szabad azt mondanom, hogy ennek összefoglaló az a jubileumi kötet, amelyet az intézetek saját szemszögüket figyelembe véve próbáltak meg úgy összeállítani, hogy az általunk művelt képzési és kutatási terület főbb tendenciáit, változásait, az intézeti struktúrában bekövetkező változásokat épp úgy megjelenítik ezekben a tanulmányokban, mint a fontosabb kutatási eredményeket, projekteket, sőt az intézetek személyi változásait is, hogy kikkel kezdtük, hogyan alakult. Hát nyilván sajnálatos módon nagyon sokan már nincsenek közöttünk, róluk is megemlékeztünk a konferencián, de ez a tanulmánykötet ilyen szempontból hiánypótló is, hiszen egy 30 éves kar történetének elemző és részletes feldolgozása ebben a kötetben történt meg először, úgyhogy bízom benne, hogy ez az utókor számára is egy fontos dokumentum, hiszen valamennyi érdemi változást ez rögzít.
Dr. Kapdebó Lóránt, a dékánokra mit is hagyott, mit hagyott az utókornak az alapító dékán, a kar alapító dékánja?
Óriási feladatot bízott ránk a kart működtetni, megtartani és fejleszteni, és át tudta nekünk adni az értékrendjén túl azt az elhivatottságot, a karnak azt a szeretetét, ami a karért tenni képes, önfeláldozó és minden áron az akadályokat leküzdő személyiségéből fakadt. Úgyhogy én személy szerint is nagyon jó kapcsolatban voltam Kapdebó professzor úrral, és akkor mindig kijelentett, hogy addig van jó kezekben a kar, amíg tudom, hogy ilyen vezetői vannak, akik mindent megtesznek, és ez minket motivált. Tehát ő nagyon-nagyon szerette a kart, amikor már emeritus volt, és tényleg idős, akkor is doktori képzésre, fontosabb eseményekre eljött, itt volt velünk rendszeresen, tehát 2 nappal a halál előtt beszéltem vele utoljára, hogy hogy van a kar, mi újság a karon, milyen változások van, annak, mi történik, milyen események várhatóak. Tehát folyamatos volt a kapcsolat, és én azt gondolom, hogy nyilván vigyázó szemeit most is veti ránk valahonnan, és mindenképpen megtartjuk az ő hatalmas szellemi örökségét, ami a szakmai tudományos tevékenységének az eredménye, hiszen a Szabó Lőrinc kutatásai azt gondolom, hogy kiemelkedő jelentőségűek a 20. századi magyar irodalom történetének feldolgozását, illetően a doktori iskola alapjainak lerakása, a doktori iskola programjainak a kialakítása, a magyar szak irodalmár képzésének az alapvető koncepciója, azért ezek valljuk be, tőle származnak, és amíg a Miskolci Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara lesz, és bízom benne, hogy ez így lesz még nagyon sokáig, addig itt Kapdebó Lóránt szellemi örökségének, emberi, tudósi, vezetői értékének mindannyiunk közös tudatában helye van, ezt tiszteljük, és ezt fontosnak tartjuk. Ezért is készült el most a szobor.
Ön hogyan kapcsolódott be a kar életébe, akár diákként, tanulóként, vagy dékánként, hogyan kapcsolódott be a kar életébe?
Én hallgatóként nem végezhettem itt, hiszen koromnál fogva akkor még nem volt bölcsészképzés. Én 1 évvel az intézet indulása után kerültem ide. Bölcsész egyesületben is tanítottam, és akkor az átvétel környékén jöttem én ide, már úgy, hogy akkor még kis doktori volt az első tudományos fokozat, nekem akkor az már megvolt nyelvészetből, és így kerültem a Miskolci Egyetemre, úgyhogy én tanársegédként kezdtem, a szamárlétra minden fokát kellő éveket eltöltve egy-egy beosztásban végigjártam, és az életemnek egyik legfontosabb részévé vált a bölcsészettudományi, illetve most a bölcsészet és társadalomtudományi kar, hiszen itt töltöm az életem javarészét, és rendkívül fontos számomra, hogy ez a kar működőképes legyen, hogy minél több fiatalt hozzon, hogy szakmailag igényes és eredményes legyen az, amit teszünk, hiszen azt láttam a nagy elődöktől, Kapdebó professzor úrtól is, hogy felépítettünk valamit, és ennek a megtartása mindannyiunk közös feladata, és ha kellő elhivatottsággal és tenni akarással állunk hozzá, akkor azt gondolom, hogy ez eredményes is lesz, hiszen az elvitathatatlan, hogy minden társadalomban szükség van jól képzett, művelt, idegen nyelveket beszélni tudó, jól prezentációs készséggel rendelkező intelligens fiatal értelmiségiekre, független attól, hogy ők tanárok lesznek, szociológusok lesznek, mérnökök lesznek, vagy bármilyen más feladatot látnak el, de a nálunk végzett fiatalok tulajdonképpen a magyar értelmiség egy meghatározó részét kell, hogy képezzék, és a társadalomnak egy rendkívül fontos értékmérője az, hogy hogyan alakul a fiatalság e tekintetben, milyen műveltséget, milyen értékrendet visznek magukkal, és ezt hogyan fogják átadni a következő generációnak.
Milyen volt az élet itt a kezdetekkor, vagy ahogy ön is említette, hogy ahogy a szamár létrán feljutott, hogyan élte meg, önnek milyen élményeket adott maga ez a kar?
Én a kezdetektől tanársegédként nagyon sok órában tanítottam, és nagyon sok olyan munkaszervezési, adminisztratív és akkreditációs folyamatban vettem részt, ami akkor iszonyatos megterhelést jelentett, mert csak kapkodtuk a fejünket, hogy mit is kell itt most csinálni, és nagyon sokat dolgoztunk éjszakában nyúlóan. És akkor közben még a PhD PhD-t is meg kell csinálni, mert menet közben kiderült, hogy ez a kis doktori fokozat, ez még az orosz szisztéma szerinti lépcső volt, és akkor átálltunk egyik napról a másikra az amerikai szisztémára, és akkor azt mondták, hogy a kis doktori ez már nem is elég, ez már nem ér annyit, tehát akkor fussunk neki újból. Ez azért meg kell mondanom, hogy lelkileg megviselt, mert alig száradt meg a tinta az első fokozaton, amikor kijelentették róla, hogy hát ez nem is ér semmit. Ez azért úgy sokkoló az ember életében, és akkor venni kell egy nagy levegőt, és neki futni a következő grádicsnak, és meg kell ugrani. És azt gondolom, hogy én a leíró nyelvészeti tárgyak közül valamennyit tanítottam előadás és szeminárium formájában is, olyan 100 fölötti létszámokkal a kezdet-kezdetén, rengeteg vizsgáztatással és minden egyébbel, és mindig nagyon-nagyon szerettem csinálni. És nagyon sokat dolgoztam, tehát valószínűleg így kerülhettem én a látókörébe az akkori dékáni vezetésnek, és vontak be először dékán helyettesként azt is, hogy legalább két ciklusban csináltam. Emellett én vezettem a nyelvtudományi intézeti tanszéket, korábban külön tanszék volt, de aztán az intézeti struktúrában nyilván az intézet egészén belül lett az egyedüli magyar nyelvtudományi tanszék, és valahogy, hogy így kezdődött. És amikor az ember vezetőként dolgozik egy karon, akkor a lehető legkülönböző feladatok találják meg. A hallgatói problémakezeléstől és ügyintézéstől kezdve az akkreditációs, a szakmai tudományos feladatokon keresztül a költségvetés, most már ugye ezt üzleti tervnek hívjuk, készítéséig a legkülönbözőbbek, és ezért aztán nagyon sokféle tudást és kompetenciát kell összeszedni menet közben, hogy az ember ezeknek az elvárásoknak meg tudjon felelni, vagy jól tudja csinálni azt, amit vállalt. És hát én kicsit ilyen tekintetben maximalista is vagyok, hogy igyekszem mindent megtenni azért, hogy jól menjen a karnak, hogy rendben legyen, hogy tudjunk fejlődni, hogy legyen jövőnk, hogy elég dinamikusan és gyorsan változzunk ahhoz, hogy ebben a harmadik évezredben is meg tudjuk állni a helyünket.
Miért fontos a kar, milyen jövő előtt áll, illetve milyen tudást tud adni itt a közvetlen környezetének, vagy akár a tágabb környezetének is, kiket tudnak kibocsájtani innen a karról?
Most nagyon széles, nagyon sokszínű a képzési palettánk. Ha azt mondom, hogy a tanárképzésben a 23 szakpárt hirdetünk általában, de ez most folyamatosan bővül, mert most már megvan az informatika tanári akkreditációnk, folyamatban van a matematika és fizika tanári, most indul várhatóan már ősztől a nemzetközi tanulmányok, mesterszak angol nyelven, most már angol nyelvű képzéseink is vannak, nem csak ez, hanem ugye a Közép-Európa tanulmányok, illetve a kulturális antropológia mesterszak is működik angol nyelven, hogy külföldi hallgatókat is tudjunk hozni. Ugye a tanárképzési, pedagógus képzési területen a portfólió a tanárszakokon túl a gyógypedagógiai alapképzéssel gazdagodott, és ez óriási létszámot jelentett. A társadalomtudományok terén is folyamatos a bővülés, nem csak az imént említett szakokkal, hanem olyan divatos és nagyon vonzó szakirányú továbbképzéssel, mint a tavaly indított coachképzés, ami szintén egy olyan igényt elégít ki, amire azért úgy tűnik, hogy a már dolgozók esetében és komoly igény mutatkozik. De az idegen nyelvi képzési területhez tartozó intézetünk most fog indítani olyan protokoll és vállalati kommunikáció képzést, ami szintén a munkaerőpiaci igényeket próbálja meg kielégíteni, illetve egy külföldi céggel együtt szintén egy másik olyan szakirányú továbbképzést, amire igény mutatkozik. A bölcsészettudományi képzési területeken az utóbbi időben a 25-30 évvel ezelőttihez képest csökkent az igény, ezért olyan szakirányú továbbképzéseket indítunk, amelyek megfelelnek a mostani kor elvárásainak, mint amilyen például a kreatív írás, vagy a szerkesztői ismeretek, tehát megpróbálunk egy picit a gyakorlat felé elmozdulni. A történészek a régészet képzéssel próbálták meg ide vonzani a fiatalokat, hiszen a régészet azért elég izgalmas és vonzó tud lenni. Most a régészet mesterszak kidolgozásával próbálják meg elérni, hogy a komoly érdeklődők számára is vonzók legyünk, hiszen az alapszakot végzett hallgatók még önálló ásatási engedélyt nem kapnak, tehát ahhoz, hogy az ember valóban régészként tudjon működni, ahhoz szükséges a mesterszak is. Tehát minden képzési területünkön ott van ez az innovatív szellemiség, ez a megújulási szándék, és a folyamatos figyelemmel kísérése annak, hogy ezeken a területeken, a társadalom, a bölcsészettudomány területen, illetve a pedagógus képzésben milyen változások zajlanak napjaink társadalmában, és ennek következtében mennyire változnak meg a munkaerőpiaci igények, és próbálunk meg elébe menni. Mert ha nagyon gyorsan reagálunk, akkor is viszonylag hosszú az áthutási idő az akkreditáció miatt. Tehát ha azt mondja egy munkáltató, hogy neki X végzettségű szakemberre lenne szüksége, akkor azt az X végzettséget kidolgozzuk, akkreditálhatjuk. A Magyar Akkreditációs Bizottság, hogy is mondjam, csak munkavégzési tempója nem nagyon teszi lehetővé a dinamikus változásokat, ez most nem kritika, hanem pusztán tény akart lenni, de mondjuk egy szakirányú továbbképzés sokkal korábban és sokkal gyorsabban tudunk indítani, oda viszont csak az jött, akinek már van valamilyen felsőfokú végzettsége. Tehát a középiskolás érettségiző diákokat nem tudjuk szakirányú képzésre beiskolázni, őket nyilván az alapszakra tudjuk fogadni, és ott is nagyon gyorsan kell ahhoz változni, hogy a harmadik évezredben élő és az informatikai eszközök fényében élő diákoknak szimpatikus és vonzó képzéseket tudjunk nyújtani.
Hogyan látja most jelenleg a bölcsészet és társadalomtudományi kar, mennyire vonzó a diákok számára, a középiskolás diákok számára?
Azt gondolom, hogy ez az év az első helyes jelentkezések számát tekintve lehetővé teszi, hogy azt mondjam, hogy most nagyon optimista vagyok e tekintetben, vagy optimisták vagyunk mi valamennyien, hiszen ezt közösen csináljuk, ezt a képzést, kutatást és mindent, ami a bölcsészettudományi karon van. Kb. 60%-kal nőtt az idén az első helyen hozzánk jelentkezők létszáma, ami az intézményi 40%-os átlagot is jelentős mértékben túllépi, tehát azt gondolom, hogy van okunk szerénynek lenni, és azt mondani, hogy talán ez a fajta innovatív megújulási szándék és innovációs tevékenység, ami a képzési portfólióban is megjelenik, ez eredményes, de nem azt jelenti, hogy most nyugodtan ülhetünk a babérjainkon, hiszen ha látjuk azt a hihetetlen technikai robbanást, ami meghatározza az életünket, és amiben benne élünk, akkor egyrészt az IKT eszközök használatában, másrészt azokat a képzésben jobban bevonni tudó módszerekkel és sok minden egyébben folyamatosan lépést kell tartani, és ez nagyon nehéz, mert azok a fiatalok, akik bejönnek hozzánk, 10-szer jobban használják a kütyüt, mint mi. Most éppen a ChatGPT áldásaival küzdünk, és próbálgatjuk mi magunk is, hogy ez most hogyan is működik, és hogyan tudjuk azt kiszűrni, hogy ne a ChatGPT írja meg a dolgozatokat. Nyilván erre mindenkinek megvan a saját módszere, én leültettem a hallgatót, és itt íratok vele, és szemben ülök vele, és akkor ez a feladat, ez ugye nem abszolválható a mesterséges intelligencia révén, de ugye a beadandó dolgozatok, a szemináriumi dolgozatok és egyebek terén ez nagyon komoly kihívást jelent.
Évfordulóhoz érkezett a Miskolci Egyetem Bölcsészeti és Társadalomtudományi Kara. 30 éve indult el a bölcsészképzés, és 25 éve alakult a kar az egyetem berkein belül. A kettős évforduló alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak, illetve felavatták az alapító dékán professzor dr. Kapdabó Luránt mellszobrát az egyetem épületében. A bölcsészképzés elindulásában nagy szerepe volt a Miskolci Bölcsész Egyesületnek, emlékezett vissza dr. Illésné dr. Kovács Mária, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar dékánja. Sütő Dávid Peli riportját hallották.